Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Zenekar megújulás, új lemez és oroszországi turné. Vendégünk a stúdióban Sárik Péter, Erkel Ferenc Artisius és Emerton Díjas jazz zongorista, a Sárik Péter trió alapítója és vezetője. A Fővárosi Thália Színház 2026-os 27-es évada. Puccini világhírű operája, a Pillangó kisasszonya a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, és rendhagyó vársétek építészek vezetésével a Veszprémi Várnegyedben, az építészet ünnepén és éjszakáján. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Sárik Péter, Erkel Ferenc, Artisius és Emerton Díjas jazzzongorista érkezett a stúdióba. Köszöntöm szeretettel.
Jó napot kívánok.
És mondhatnám azt, hogy hamarosan csomagol és megy is tovább, de először nézzük meg, hogy mi minden történt tavaly óta, mert hogy megújult a Sárik Péter trió, új lemez jelent meg az énekesnő Koszikával, a Feledi János projekttel bemutatták a Cseresznyi és Kert című táncszínházi előadást, és hát, ahogy mondtam, nem régiben érkezett haza a csapat, vagyis Sárik Péter, Péter Tamás és Gálfi Attila, méghozzá Oroszországból?
Da. Igen. Hát most már harmadszor mentünk vissza turnézni, és így a három turnét összevetve most számoltuk össze, hogy 30 városban jártunk, és ezen a turnén 17 ezer kilométert utaztunk, úgyhogy nagy ország, és azért sok helyre tudunk menni. Egy nagyon szerencsés eset történt 2016-ban, amikor egy Júlia nevű orosz hölgy lesírt át egy budapesti jazzklubba, ahol mi játszottunk, és annyira tetszett neki, hogy felvételket készített, és elküldte egy orosz koncertszervező ismerősének, aki azt mondta, hogy hát ez neki is nagyon tetszik. Megkeresett minket, aztán a történelem különböző szomorú dolgai miatt 3 éve jöhetett létre az első kiutazásunk, addig kellett várni rá, most se az ideális körülmények között vagyunk, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag az álmodva vágyott orosz közönséggel találkozunk, és ha össze kell foglalnunk, hogy mit is kerestünk mi Oroszországban, hát egyszerűen élveztük azt a fantasztikus lelkesedést, amit az orosz közönség nyújt a zene iránt.
Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy a jazz zene vonzó vajon a számukra, vagy képben is vannak, hogy ki az a Sárik Péter, ismerik a trió zenét, követik a munkásságát, vagy úgy képzeljük el a közönséget, hogy van egy klub, ahol látnak egy viszonylag ismeretlen nevet, de kíváncsiak is lemennek.
Hát most szinte mindegyik igaz ebből, amit felsorolt. Az biztos, hogy minden nyugatról érkező ember és zenekarot most rendkívül érdekes, hiszen nem érkezik szinte senki nyugatról, tehát az nagyon fontos, hogy ez még inkább fokozza az érdeklődést. És mivel nem klubokban játszunk, hanem először ilyen riasztóan nagynak tűnő filharmónia termekben, így még inkább fokozódnak a dolgok, hiszen a minimum az 500 ember, de inkább 800 ezer volt, ahol több mint 1000 ember jött el. Na így még inkább érdekes az, hogy egy ismeretlen valakire eljönnek. Most már mondhatjuk azt is, hogy valamennyire ismernek minket, ami egy ilyen nagy országban fura kimondani, de mivel filharmónia termekben játszunk, és van olyan város, ahol már háromszor is harmadszor is visszamentük, vagy másodszor, hogy azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon várnak és szeretnek minket, meg megy a hírünk. Tehát most az volt a turnén, hogy játszottunk mondjuk egy városban, és akkor az ott népszerű közösségi platformokon figyelmeztették a következő várost, hogy menjetek el koncertre, mert jön el zenekar, és akkor ez a dolog így még inkább fokozta az érdeklődést, mert azt el kell mondani, hogy hiába jöttünk mi nyugatról, és érdekesek vagyunk, az orosz közönségről tudni kell, hogy rendkívüli módon kritikus, mind a két irányba szenvedélyes, tehát hogyha ott az ember sikert ér el, akkor az valami egészen felfoghatatlan bravózás és sikítozással jár, de én hallottam azt, hogy nagyon könnyű is megbukni Oroszországban, tehát hogyha ők nem érzik azt, amit szeretnének érezni, akkor ezt kifejtik és kifütyülnek.
3 fő érkezett, már mint a Sárik Péter trió, ugye, ahogy említettem, Péter Tamással és Gálfi Attilával, ténylegesen 3-an utazták végig azt a rengeteg állomást?
Nem, mert mert az a helyzet, hogy nem nagyon beszélnek angolul Oroszországban, nagyobb városokban talán, hogy az előbb említett szerencsés vagy szerencsétlen Júlia nevű hölgy nyerte el azt, hogy például utazzon velünk vasúti éjszakai kupénak hívják ezt, ugye négyen férnek be, úgyhogy szegény vesztére jött le a Budapest-be anno, mert ő tolmácsolt nekünk, és gyakorlatilag azért nem volt velünk végig az úton, mert nem volt rá elég pénz. Ugye azt látni kell, hogy ahogy Magyarország, vagy egész világ most bajban van, anyagilag ugyanez vonatkozik nyilván Oroszországra is, úgyhogy nagyon ki kellett dekázni azt, hogy maradjon is nekünk valami bevétel, épp ezért rendkívül sokat vonatoztunk ezen a turnén, legalább 8-szor vagy 9-szer is, vagy 5-szor aludtunk vonaton, ami nem egy leányálom.
Hogy lehet ezek után vidáman, vagy mosolyogosan fellépni egy színpadra?
Pont egy klasszikus zenész idősebb kollega írta valamelyik posztunk alá még jó néhány évvel, hogy régen volt egy kategória a turnéképes zenész és a turné nem képes, vagy turnéképtelen zenész, ami azt jelenti, hogy vannak muzsikusok, akik bírják ezeket az extrém körülményeket, és tudnak teljesíteni, és vannak, akik egyszerűen nem, és nem azért, mert kényesek, vagy bármi ilyen, hanem valaki otthon a saját ágyában tud aludni, és hogyha nem azt teszi, amit szokott, akkor kikészül, és hogyha csak 2 órát aludt, akkor kikészül, és ezek így összeadódnak. Nálunk az van, hogy szerencsére turnéképes zenészek vagyunk, tehát bírjuk, másrészt pedig elképzelhetetlen mennyiségű energia jön vissza attól a több száz vagy éppen 1000 embertől nap mint nap. Tehát most kim voltunk 3 hetet, és 12 városban voltunk, 12 koncertet adtunk, tehát így pár naponta megkapja az ember ezt a szeretett csomagot, és ez teljesen feltölti.
Milyen repertoárral érkeztek, mit mutattak meg a közönségnek, mire voltak vevők?
Tulajdonképpen mi már nagyon régen azt a taktikát választottuk, ami szerintem szinte az egyetlen egy járható út mondjuk egy magyarországi csapatnak külföldön, hogy nem saját szerzeményeket viszünk, hiszen igazából a kutyát nem érdekli, hogy ezt így bátran kijelentsem. Természetesen még az első évben Bartókkal nyitottunk és játszottunk Beethoveneket is, aztán átálltunk arra, hogy mindenféle klasszikus mű, jazzes feldolgozásait játszik, természetesen játszunk Csajkovszkit is, hiszen az ott egy zicser, és idén meglepetést is vittünk nekik, 2 orosz dalt, az egyik egy orosz filmzene, nem is tudom, nekünk mi lehetett ilyen a 90-es években valami nagy olyan kultikus film, aminek mondjuk a szerelem első vérig, vagy bár, amíg mindenki ismeri a dallamát, ezt vittük nekik, és van az orosz esti mese, ami generációk számára olyan volt, mint nekünk a tévémaci, csak ott az ott egy énekelt dal, és ezt a kettőt vittük, és hát ezt el nem mondhatom, hogy ott mi volt. Tehát az orosz esti mesénél így mindenki dülöngélt, kicsit sírdogált, és visszaemlékezett az elmúlt gyerekkorára. Úgyhogy most ennyivel bővült a repertoár, de aztán megyünk nem sokára vissza.
Viszont mi jön most, hiszen ha jól láttam, hamarosan újra útra kell. A Sárik Péter trió 25-én Kazasztán, 27-én pedig Kirgizisztánban lép fel. A város nevet már nem teszem hozzá, mert fogalmam sincs, hogy
hol. Almaty és Biskek, és amit még nem láthatott a weblapon, mert még mindig kérdéses a pontos helyszín és időpont. Kirgizisztánból tovább repülünk Pekingbe, és akkor ott adunk még 2 koncertet. Ez szó volt arról, hogy májusban megyünk Kínába, és akkor mondtam, hogy mennyire jó lenne, hogyha nem kéne hazarepülni Magyarországra, majd innen megint visszarepülni szinte ugyanoda. Úgyhogy ez most egy ilyen rövid és egy kicsit nyugodtabb keleti turné lesz, mint az orosz, hiszen itt összesen 4 koncertünk lesz, és sok szabadidőnk lesz. Ugye egy kicsit most pihenni fogunk, aztán elkezdődik a nyári őrület.
Mert hogy, ha jól láttam, már május elején itthon lépnek fel, Budaörsön május 6-án, aztán május 11-én meg a Budapest Jazz Clubban, Falusi Marian és Koszika is közreműködik majd a koncerteken. Hát szóval nem mondom azt, hogy hátradőlnek és pihennek, lesz bőven feladat, energiákkal feltöltve mennek ki?
Abszolút. Az a helyzet, hogy én végtelen szerencsés embernek érzem magam, hogy van egy ilyen csapatunk, Gálfi Attila és Péter Tomi, ugye, ahogy elmondta. Ők egy olyan hármast alkotnak így velem, ami elég sok vihart megért, vagy megpróbáltatást megért. Ugye Tomi május óta van velünk, mindjárt 1 éve, és hát ez volt az első nagy turné, ahol azért mindent kiderült. Tehát aki tudja, családból, munkahelyről, hogyha a körülmények nehezebbé válnak, akkor mindenféle rejtett feszültség ki tud jönni, és hát örömmel láttuk, hogy semmiféle ilyen problémánk nem volt, Tomi úgy beilleszkedett a csapatba, ahogy kell, úgyhogy tulajdonképpen mivel ilyen gondjaink nincsenek, és amúgy meg azt a zenét játsszuk annak a közönségnek, és ott, ahol szeretjük, ugye ez azt jelenti, hogy lehet, hogy néha álmosak vagyunk, de annyira tele vagyunk energiával és kedvel, van egy csomó műsorunk, hogy van olyan hét, hogy 3-4 félét játszunk, tehát megunni nem tudjuk, hogy ezek után nem tudnék semmi olyat felsorolni, ami energiánkat gátolná vagy korlátozná, alig várjuk a nyarat.
Itt van tehát, ahogy említettem, legközelebb május 6-án Budaörsön, majd 11-én a Budapest Jazz Clubban zenél a Sárik Péter trió, mennek ki Erdélybe is, de hát szerintem, aki megnézi a honlapon a dátumokat, a helyszíneket, mind tudja, hogy hol hallgathat Sárik Péter trió zenét. Én jó utat kívánok, és remek koncerteket.
Nagyon szépen köszönöm.
Sárik Péter, Erkel Ferenc, Artisius és Emerton Díjas jazz zongorista volt a vendégünk, és akkor a folytatásban a Sárik Péter trió zenél. Klasszikus a horror végjáték és ifjúsági előadás. Az eddigi legerősebbnek ígéri a 2026-27-es évadát a fővárosi Thália Színház, amely 9 bemutatóval, köztük 6 ős bemutatóval és számos programmal várja a nézőket az új Fordulatok évada tematikájú szezonban. A színház megújuló iránya dinamikusabb és frissebb arculatot képvisel, mind vizuális megjelenésében, mind műsor politikájában. Kovács Bernadett összeállítása következik.
3 helyszínen, a nagy színpadon, a téli kertben és az Arizona stúdióban is 3-3-3 új előadást láthat a közönség szeptembertől a Thália Színházban. A Fordulatok évadának kínálata rendkívül sokszínű, klasszikus és kortárs darabokkal, zenés végjátékkal, thrillerrel, drámával, szatírával és egy ifjúsági előadással is bővül a már futó előadások listája. A Fordulat azonban nem csak az egyes előadások izgalmas cselekményére, hanem a Thália Színház koncepcióváltására is utal, mondja Horváth Illés, stratégiai igazgató.
A fordulat nem az elfordulást jelenti, hanem inkább az új felé fordulást jelenti. Azt jelenti, hogy nyitottakká válunk, nyitottabbakká, és fejlődünk. Igyekeztünk olyan színdarabokat, olyan történeteket kiválogatni, amik nem csak egyszerűen beskatolyázhatók egyféle műfajba, vagy egy bohózat, vagy egy vígjáték, hanem több réteget is magukba foglalnak, kifejezetten emberi történeteket, kifejezetten a mával párbeszédben lévő, a mai nézővel, a mai emberrel aktív párbeszédet folytató színdarabokat igyekszünk majd életre hívni, most még csak kiválogatni igyekeztünk őket, illetve szeretnénk új nézőket is megszólítani, a régi nézőinket is szeretnénk új látásmóddal gazdagítani, új nézőket, új korosztályokat szeretnénk megszólítani, én új fiatal alkotókat igyekeztem megszólítani, tehát érkeznek hozzánk olyan alkotók, akik kifejezetten pusztán korosztályból fakadóan is új szemléletet, friss szemléletet tudnak hozni a színházunkba, másfajta dinamikát hozni a társulat életébe, és másfajta dinamikával dolgozni a néző szeme láttára. 9 bemutatót tervezünk. Ez önmagában egy nagy szám, tehát ez egy nagy vállalás a részünkről, és ebből a 9 színdarabból 6 olyat mutatunk be, ami ősbemutató, és ami ennél talán még fontosabb, hogy a 6 ősbemutatóból 3 teljesen most újonnan születő kortárs magyar színdarab lesz. Tehát a Thália Színház a kortárs magyar drámairodalmat igyekszik gazdagítani, igyekszik olyan helyzetet teremteni fiatal íróknak és alkotóknak, hogy professzionális körülmények között kőszínházban a saját műveiket interpretálni tudják. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan misszió, amiben nagyon örömmel veszek részt, és nagyon örülök neki, hogy helyzetet tudtunk neki teremteni.
Mind a 9 előadásról sajnos nem tudom most beszélni, viszont ha már véletlenül pont itt van nyitva a prospektus, hogy nem, a 9-es szám alatt című előadás, aminek ön a rendezője. Horror vígjáték. Itt a sajtótájékoztatón is talán az egyik legfontosabb vagy legnagyobb kérdés, hogy fröcsöghet-e, vagy fröcsögni fog-e a vér színházban?
Nem fog úgy fröcsögni a vér, mint a legvadabb horrorfilmekben, tehát efelől azért most gyorsan szeretnék is megnyugtatni mindenkit. Itt inkább ez a műfaji kalandozás, vagy ez a műfaji megjelölés arra vonatkozik, hogy azt a fajta érzéki hatást is ki tudja majd váltani, reményeim szerint legalábbis az előadás, ami a nézőtnek a kedélyét tudja borzolni, tehát ami egyszerűen borzongató hatást tud, de nem elborzasztani, hanem talán még pontosabb kifejezéssel élve izgalomban tudja tartani a nézőt. Tehát azt a fajta érzelki adrenalin termelő élményt is tudja majd nyújtani, mint egy izgalmas mozifilm, és ez a fajta újszerű fogalmazásmód majd a színpadon és új eszközökkel és újfajta látványvilágot teremtő, új hatásmechanizmusokkal kísérletező előadás természetesen egyúttal vígjáték is lesz, ezt nem szabad elfelejteni, sőt, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ne riassza el a nézőket. De hát egyfajta műfaji kalandozás is lesz, ami nagy színpadon szerintem kifejezetten egy bátor vállalás a színház részéről, de abból a nézői pozícióból, hogy beülök, és csak úgy nézegetem, ami történik, néha nevetek egy picit, aztán hazamegyek és elfelejtettem az egészet, abból mindenféleképpen ki fogja mozdítani a nézőt. Élmény, izgalom, újszerűség, azt gondolom, hogy a következő évadunkra ez a 3 jelző, és természetesen mindez a mindenféle értékközvetítés mentén és szórakoztatva történik majd.
A Fordulatok évadának első bemutatója az Arizona stúdióban lesz látható szeptember 26-án. A Férfi, akit UV-nak hívnak című monodráma, amely a világsikerű történet színpadi adaptációja, Görög László előadásában. A nagy színpadra október 3-án érkezik az első premier előadás, Molnár Ferenc klasszikusa, a Játék a kastélyban című zenés vígjáték. A Thália Színház az új évadban új taggal is bővül, Fekete Patrícia csatlakozik a társulathoz, akit a 9-es szám alatt című horror vígjátékban, a Casanova, avagy Álmaim nyugtalanok című vígjátékban, és az Élet jobbik része egy 27. év című kortárs drámában láthatják majd a nézők.
A Fordulatok évada tematika köré épül tehát a Fővárosi Thália Színház 2026-27-es szezonja. Erről szólt Kovács Bernadett iménti összeállítása.
Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
Giacomo Puccini életművének a Bohém élet és a Toszka után a harmadik gyöngyszeme a Pillangó kisasszony, de talán mind közül ez a leghíresebb, legmegrázóbb operája. A történet egy fiatal japán gésa Csocsoszán és egy amerikai tengerészhadnagy Pinkerton tragikus szerelmét beszéli el. A világhírű operát holnap, április 24-én mutatja be a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Az előadás rendezőjével, a Kossuth-díjas Juronics Tamással Gyarmati Péter beszélgetett.
Szokták azt mondani, egyeztessük az óráinkat. Itt ebben az esetben a tudásukat kellett egyeztetni, mert olyan emberek jöttek össze, akik már játszották ezt az előadást, valószínűleg ön is rendezte, emlékeim szerint talán Szegeden 2024-ben legutóbb, úgyhogy nem volt ez új, de azért mégiscsak össze kell hangolódni. Szóval tudták egyeztetni a tudásukat, az óráikat itt Debrecenben 2026-ban.
Valóban ez a feladat egy olyan műnél, ahol olyan szereplők vannak, akik már sok-sok éven keresztül játsszák ezt a darabot, pont Létaik és Gabriela is ugye nagyon sok verzióban játszott ezt már az Operaházban is, máshol is, egyébként Szegeden is régebben. Szóval, hogy van egy tudása a szerepről, és azokat nagyon finoman kell ilyenkor hangolni, mert azért Puccini esetében olyan mélyen meg van írva a mű, olyan pontossággal, hogy tulajdonképpen, hogy elolvassa az instrukciókat és a hozzá kottát és a zenei anyagot, akkor az adja magát valahogy, hogy mi a feladat és mit kell játszani. Mégis lehetnek olyan nüanszok, amiket érdemes egyeztetni, és hát van egy olyan fizikai játék, ugye egy adott térben, amit meg kell valósítani. Ezeknek a finomságát kell ilyenkor nekünk összetennünk, ami egyébként nagyon jól halad, fantasztikus művészekkel dolgozok együtt, akik nagyon jól ismerik az anyagot, és nagyon érzékenységgel reagálnak azokra a gondolatokra, amiket adok nekik.
Nekem kívülállóként nehéz lehet azt elhinni, hogy tudnak ők figyelni a szerepre is, az olykor nehéz ruhákra is, a díszletre is, és még olaszul is kell énekelni. Közben egyébként látható lesz majd fönt magyarul és angolul feliratozva a darab, úgyhogy nagyon sok mindenre kell figyelni, és ott van még a darabnak a mélység, amit ön említett, hiszen ettől világhírű a pillangók is, azt mondja, a butterfly, mert hogy nagyon finom dolgok vannak benne az emberi személyiségünkről.
Összedett a feladat, mint az opera műfaja általában nagyon a színház minden elemét használja, és ez ettől fogja dolog összeállni. Mégis a végeredményben aztán egyszer csak ott leszünk, hogy tulajdonképpen leginkább a szereplőkre fogunk koncentrálni, hiába van egyébként vetítés, előről vetítés, hátorról, csomó kollega figyel arra, hogy mi történik a végén. A néző az a teljes figyelmével a szereplőre fog koncentrálni, és azt kell, hogy érezze, hogy az a fantasztikus zene, ami egyébként az árokból pedig rengeteg zenés segítségével árad ki, az olyan, mintha a főszereplő vagy a szereplők lelkéből áradna. Ennek a hatásnak a elemeit rakjuk össze, és ennek kell megszületni, ennek a hatásnak, hogy ez így legyen. Ezek az elemek ne legyenek önállóan a térben, ne azért, hogy a fülünkben nem önállóan hallatszódjék a zene, hanem mindig összekötődjék azzal a lelki állapottal és azzal a színpadi drámai pillanattal, amit éppen játszunk.
Puccini több mint 100 évvel ezelőtt megírt darabja hordozza még azt a hatást, ami akkor volt, ez a cserben hagyott szerelmes még mindig meg tudja neki mutatni azt, hogy milyen érzései vannak, amikor újra látja ezt a férfit, amikor ott van már az a kis szöszi fiú, és kezében van a kés, a kard.
Te egészen biztos, tehát ez a mű, ez olyan mélységű és olyan tökéletes, hogy bármeddig, amíg ember van, addig ez érthető és átérezhető lesz, és annyira klasszikus is, hogy minden korban és minden nézőnek tud szólni. Az is igaz, hogy ez nem az a mű, amivel egy rendezőnek úgy kell foglalkoznia, hogy ezt átteszi valami korba, vagy valamiféle olyan koncepciót tesz hozzá, ami kicsit megbolondítja, ha úgy tetszik a művet. Nem, ez nem az a mű. Itt az a dolgunk, hogy ezt a művet megszólaltassuk, megkeressük az igazságait és azokat a mélységeket, amiket a szerző beleírt. Ez a munkánknak a fő célja és az iránya.
Puccini világhírű operája, a Pillangó kisasszony tehát a debreceni Csokonai Nemzeti Színház színpadán látható. A bemutató holnap április 24-én lesz este 7 órától.
Kalendárium.
Rendhagyó sétára várják a látogatókat Veszprémben, a megújult Várnegyedben, ahol a renoválásban résztvevő építészek kalauzolják az érdeklődőket. Az építészet ünnepét és éjszakáját immár második alkalommal szervezik meg a Királynék városában a hétvégén. A városi túra ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Felszegi Csaba összeállítása.
A szombati és vasárnapi sétán a Veszprémi Várnegyed nemrég teljes pompájában megújult egyházi épületeibe tekinthet be a látogató. A tervező építészek vezetésével többi között megnézhető a patinás Szent Mihály főszékes egyház és altemploma, a Szent György kápolna, a nagy szeminárium, az érseki palota, a 13. századi gótikus Gizella kápolna, valamint megnyitják a nemrég átadott keleti kerteket is. Szentkuti Viktor építész vezető tervezőt hallják, aki a sétán a Szent György kápolnát és a nagy szemináriumot mutatja be az érdeklődőknek.
A Szent György kápolna és környezete a Veszprémi vár területén található, a Vár utca végén. Szent Mihály főszékesegyház és a nagy szeminárium épülete közé ékelődő kétperiódusú kápolna rombról van szó. Kör alakú templom egy 10. század végi vagy 11. század elejé épület, melyben a Szent Imre legenda szerint a herceg szüzességi fogadalmat tett, a kápolnát a 13. században visszabontották, átalakították, és helyén egy abszissal bővített 8 letű kápolnát építettek. Ennek maradványai láthatóak egy félszinten lejjebb. A megújítás építészeti koncepciója, azaz a tervezés legfontosabb része a hely ismétel szakrális térré való átalakítása. A bejutás elsősorban Vár utca és a keleti kertekből akadálymentesen, másrészt a Szent Mihály főszékes egyházból keresztház északi kapuján lehetséges. Hangsúlyozom, minden építészeti beavatkozás célja, hogy kiemelje a történeti kápolnát és megújuló rendeltetését. A kápolna kisebb rendezvények fogadására is alkalmas lesz, mint például keresztelés és pasztorális események. Ennek megfelelően befogadó képesség szempontjából 20-25 főt jelent.
A várnegyed megújulása az érsekségi kerteket is érintette, ezeket is megcsodálhatja hétvégén a látogató. A hegy oldalában a mélybe zuhanó, csodálatos panorámájú pihenők igazi kuriózumnak számítanak, tökéletes tájépítészeti és kertészmérnöki attrakciók. Lószné Dömötör Enikőt, a veszprémi érsekség munkatársát hallják.
Két kertről beszélünk. A nagy szeminárium és a Székesegyház Szent György kápolna mögötti kertről, amit összekötöttünk, ez korábban nem volt látogatható, most egy trónon ülő Istenanya gyönyörű szobrot helyeztünk el. Ennek a kertnek a megnyitása a húsvét hétvégéhez kötődik, ami azt jelenti, hogy a reggeli órákban kinyitjuk a kertet, az esti órákban becsukjuk a kertet, és bárki számára látogatható ez a kert. Ez a kert nem csak önmagában pompázatos és varázslatos, hanem a látvány is, ami Veszprém városára megtekinthető, látszik a gyönyörű bakony, látszik a városnak az a része, és időt is lehet tölteni, hiszen ülőalkalmatosságok is vannak, ahogy láthattuk.
Maradni lehet a panorámát?
Így van. Így van. Azt gondolom, hogy csendes időt is el lehetett tölteni, de még gyerekekkel is, család is meglátogathatja a kertet, és egy kis elvonult szférát találhat itt a fenn a Várhegyen a sok épület között a másik kert, pedig ami a Szent József háznál, ez csak vezetettel lehet látni, viszont a Szent József háztól, ami egyébként a piarista templom mellett van, a Szent József ház palota, és egészen a nagy préposti ház kertjét nyitottuk egybe és össze.
Mert hogy ez egy ilyen nagyon hosszú kert, úgy kell elközelni a hallgatónak.
Így van, három hatalmas műemlék épület mögötti kertet kötöttünk össze, építettünk egybe, gyönyörű panorámával, tényleg káprázatos lélegzetelállító panoráma, nem lehet megszokni. Ez az a hely, ahol mindig újra és újra vissza kell jönni, hiszen ha megállunk és egy pillantást vetünk a látványra, az nem körbehatárolható. Az első kertet, a nagy szeminárium mögötti kertet, az folyamatosan nyitva van, bármikor, mindenféle külső segítség nélkül.
Tehát ingyenesen látogatható.
Természetesen ingyenesen látogatható. Hozzá szeretnénk adni a város parkjaihoz, tereihez ezt a teret is. A másikat pedig vezetésekhez kapcsolódóan van lehetőség. Megtekinteni az azt jelenti, hogy a turisztikai központunkban lehet jelentkezni palota látogatásra, hiszen a kápolnával összekötötten egy vezetett sétára, és a vezetett séta keretében, amennyiben igény van rá, meg lehet nézni a kertet is.
Rendhagyó vársétákra invitálják az érteklődőket, tehát a hétvégén, a második építészet ünnepén is éjszakáján Veszprémben, a túra regisztrációhoz kötött. A részleteket megtalálják az építészetészaka.hu oldalon. Kedves hallgatóink, a kalendárium lassan véget ér. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is. Babuts Krisztát hallották.
Sorunkat ismét.